Krisztusban, kedves testvéreim! Az eukarisztiáról, az oltári szentségről azt mondjuk, kenyeret adtál nekik a mennyből, telve minden gyönyörűséggel. Ez a minden gyönyörűség azt jelenti, hogy Isten minden műve benne van. Valamiképpen összefoglalja Isten az összes művét. Vegyük csak gyorsan sorba. A teremtést. Testvérek, amikor az embert megalkotta az ő képére és hasonlatosságára, akkor nyilvánvaló lett, hogy ezt az egész univerzumot neki adta az Isten. És van valami a világban, ami oltári szentségszerű, eukarisztikus jellegű. Tudnik, az ember a világban fog egyfajta sugárzást. Egyfajta jóságot. Ezt az állat nem érzi, mint ahogyan az állat számára az oltári szentség nincs jelen. Számunkra van jelen. És az összes vallásban élő ember ezt érzi. És amikor az ateista ember hálát érez, akkor kinek köszöni meg? Mi sohasem úgy eszünk, mint az állat. Mi valamiképpen lenyeljük azzal a falattal annak a szeretetét, aki adja nekünk. Ezért nem lehet az édesanyánk főztje, süteménye helyett senki nem tud olyant adni. Valahogy így vagyunk a világgal. Még a hitetlen ember is azért bírja ki ezt az életet, mert lopva ugyan, de mintegy áldozik. Lenyeli azt a végtelen isteni szeretetet, amellyel a semmiből megteremtette a világot. Testvérek, ezért a katolikus lélek érzi azt, ami majd a plebánia templomba lesz, hogy kincs sátrakat építenek, és a kék ég alatt viszik a szentséget, és énekelnek a madarak, és a virágszirmok hullanak. Testvérek, az oltári szentség, a világmindenség összfoglalata, itt derült ki, hogy Isten önmagát akarja nekünk adni. Az ember minden ajándékba szeretné magát adni, csak nem tudja. Az igazi ajándék olyan, mint egy szentség. Rögtön kivesszük a fizikai világból, letépjük azt az árat, ami a boltba rá van írva, és becsomagoljuk, mint a tabernákulumba karácsonykor. És azt, amit neked az a szeretett lény adott, a kisgyermeked anyák napjára, a nagyapád haldokolva, mondjuk rád bízta a bicskáját, a tarisznyáját, hát azt nem lehet eladni. És látjátok, a fizika, a kémia nem tudja kimutatni semmiről, hogy ez ajándék. Egy jegygyűrűről azt tudja mondani, hogy 5 gram arany. Nem lehet elcserélni. Testvérek, vegyétek észre, hogy a Szent Mise nem hókusz-pókusz, hanem ami egyszerű, emberi, világi életünknek a befuttatása. Azért kibírható az élet, mert mindig mindenki áldozik, még az is, aki káromkodik. Rásüt a nap, kap esőt, életet az Istentől. Honnét árad felénk ez a jóság, ez a létezés? Nem az a probléma, hogy honnét a rossz. A szívünkből van. Honnét, hogy elszakítottuk Istentől ezt a világot. Hanem az az egyetlen probléma, hogy honnét ez a sok jó. És testvérek, az eukarisztia, az oltári szentség azért is a teremtésnek a befejezése, mert a kenyér és a bor színe alatt az Úr Jézus nem a földi testébe van jelen. Ez nem mond ezt ellen a fizikának. egyik test a másikban nem lehet jelen, hanem a föltámasztott teste van jelen. Zárt ajtók mellett megjelent. És mégis azt mondja, van csontom és húsom. Nem embert eszünk, hanem a föltámadt Jézus a zárt ajtóinkon belül oda beszáll az áldozásba. Hová? Nem a gyomrunkba, hanem oda, ahol azt mondod, hogy én. Hát az hol van? Ne mondd azt, hogy nincs. Semmi se olyan biztos, mint hogy én vagyok. Hozzámegyek és benne fogok lakni. És a föltámadt Krisztus jön hozzánk, a föltámadás pedig a teremtett világ befejezése. Aztán menjünk tovább. Az isteni nagy mű, a kinyilatkoztatás, amely Ábrahámtól kezdődött a prófétákon keresztül, és a megváltás, a megszabadítás. Testvérek, mit mondott Mózesnek az égő csipkebokorból az Isten? Én vagyok. Rosszul fordítjuk. Az csak a görögben van, hogy én vagyok, aki vagyok. Én vagyok, aki mindig veled vagyok. Héberül. Ez egy erős ragozás. Tudnék, Mózes attól fél, hogy a fáraóhoz menjen kiszabadítani. Ki vagyok én, hogy kiszabadítsak egy népet? Hát hogyan szabadíthat ki egy ember a szovjet birodalomból egy népet? Ilyen nincsen. És akkor ezt mondja neki az Úristen Mózes, én vagyok, aki mindig veled vagyok. A legszeretettebb ember se tud veled lenni. Mindig. És meghal. Én vagyok, aki mindig veled vagyok. És hányszor mondja az ő népének, maga Mózes is, hogy én hoztalak ki Egyiptom földjéről. Testvérek, az oltári szentségben, a misében, nem veszitek észre, hogy ez beteljesedik, amit a próféták csak olyan homályosan mondtak, hogy Istennek az lesz a neve, hogy a Mesiásnak, hogy Emmanuel velünk van. És ugyanakkor megszabadít minket, mert a misáző egyetlen áldozatának a jelenléte. De az Úr Jézus az egész életét is összefoglalja az oltári szentségbe. Karácsonyt. Azért karácsonykor nem a pásztorjáték a csúcspont. Az a gyerekeknek való, és mi is a gyerekekkel újra felfedezzük azt a szent éjszakát. Mit csinál az egyház éjszaka? Misézik. Mert ahogyan egykor leszállt, oktalan barmok istállójába, mondja Pázmány Péter, úgy a mi lelkünk istállójába is leszállol, oktalan barmok vannak. Az oltár örök karácsony. Enélkül a karácsony nem karácsony. Üres önállítás, keresztény színfalak. Hogy lehet, hogy egyszer eljött, itt járt a földön, és többet soha, majd évszázadok, vagy ezredek, vagy millió év múlva, ez nem lenne szeretet. Értsd meg, hogy milyen nagy dolog katolikusnak lenni. Eladod ezt a hitet? Jóslásokért, világenergiákért, babonákért. Buszon mindenütt hallani, hol tart ma a katolikus nép. Bálványokat imád megint. Az oltári szentségért kiszorok minden istent. Minden kisistent, nem hiszek jósnőbe, nem hiszek jelenésekbe, nem érdekel semmi, itt van a minden. És testvérek, a názáreti évek, milyen jó lett volna Jézussal találkozni az utcán. De akik találkoztak, azok meg nem ismerték, nem tudták, hogy az Isten fia. Mi meg tudjuk, hogy ki ő. És ha megáldozunk, akkor velünk jön a konyhába, a hivatalba, a kertbe, a gyászba, az örömbe. Vele kell élnünk, nélküle kibírhatatlan. Vele szép. Názáret lesz a mi kis házunk. És testvérek, az Úr Jézus mindent összefoglal, szóval ez az isteni mű, a tanítását. Mert azért a szavak kevesek. Lehajtva a fejét, kiadá lelkét, és a Golgotán beállt csönd. Miért nem beszél tovább Jézus? Miért nem száll-e újra a földre? Mert nem tud többet mondani. Ez az, amit Isten se tud. Belehalt abba, hogy szeret téged. És az oltári szentségben itt van ez a csönd. A mi templomunk mindig nyitva van. Miért nem jöttök be? Ebbe a csöndbe belemerülni. Nem kérni, nem hálát adni. Csak itt vagyok, Uram, ahogy te itt vagy. És itt van az ő megváltó halála. Testvérek, ebből a katolikus egyház nem enged. Nem értjük, hogy hogyan. Vértelenül. Az Úr Jézus a misében nem hal meg újra, mert nem végzik ki. Mégis jelen van a golgotai áldozat, mert mi abban a lényeg? Nem az a lényeg, hogy megölték, az bűn, hanem ami az ő szívébe volt, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Az az áldozati szándék jelen van a misé, itt van a Golgota, akiknek megadatott látni, hogy mi történik a misébe. Azok nem újjongtak, nem táncoltak a mosszokás nyugati majom módon a szentmiséken. Egy Páter Szent Pió az nem táncolt, hanem összeesett, elájult. Látván azt a szeretetet. És nyilvánvaló, hogy föltámadásában van jelen. De erre utal már a jelenések könyve is. János, az utolsó evangelista, apostol látja a bárányt, Krisztust, az örökkön élőt, mint egy megölve. És itt van a mennybe menetele. Mert mi a mennybe menetel? Beszünteti a látható megjelenését, hogy elinduljanak a misék. Úgy ment el, hogy mindig visszajön, és itt van. És pünkösd, nekem nem kell semmiféle szentlelkes mozgalom. A szentlelkes mozgalom a misében van. Amikor a legegyszerűbb, talán bűnös pap is, majd figyeljétek, azt mondja a kenyér és a bor fölött, hogy a Szentlélek változtassa át. Hát ez a pünkösd. Egyes teológusok azt mondják, hogy lehet, hogy ez a föltámadás pillanata. Itt érinti meg újra a világot a föltámad Krisztus. Ez a mi pünkösdünk. Testvérek, de ez az egyház is. Van az egyháznak egy történelme, amelyben emberek bűnei is vannak, és emberek erényei is. De az egyház az a péteri csónak, Szent Péter csónakja, amelyben ott alszik az Úr. És mi néha háborgunk, hogy mi lesz. És hallhatjuk a szavát az oltári szentségben, mit féltek kicsi hitűek. Előző pápánknak ez volt az utolsó mondat, mit féltek kicsinyítvek? Figyeljetek az oltári szentségre, itt alszik az Úr. És az eljövendő világ is itt van, amit úgy nevez, görög szóval úgy nevez a teológia, hogy az eszkaton, a holtak föltámadása, az ítélet és az eljövendő örök élet, holtak föltámadása. Hallottátok, aki eszi az én testemet, issza az én véremen, én föltámasztom az utolsó napom. Ez oksági kapcsolat. Az áldozó emberben elkezdődik a föltámadás. Ez a testi sátorunk így leomlik, de a lelkünk mélye meg van jelölve a föltámadásnak a csíráival. És az ítélet, Szent Pál azt mondja, vizsgálja meg magát az ember, mielőtte kenyérbe leszik, nehogy ítéletét egye és így a testvérem, gyakran áldozó testvérem, te átmentél az ítéleten. Neked nem lesz ám utolsó ítélet. Ott leszünk a tömegbe, és milyen boldogok leszünk. Azt mondja az Úr, hát te mindig megítélted magadat. Gondolj csak könnyes gyónásaidra. Hát te fel vagy oldozva. Azért, hogy vehesd az én szent testemet, te átmentél az ítéleten. Ezt mondja János evangélium. Hogy aki az én igéimet megtartja, az átment az ítéleten. És annak örök élete van. Délután keresztelek egy kisgyereket, megrendítő keresztelni. Gyereket megrendítő keresztelni. Mert ott derül ki, hogy mi a keresztség, nem a felnőttnél. Nem ő választotta. A keresztség életet ad. Ostobaság, be ne vedd ezt a tömény liberális, filozófiailag liberális, tehát abszolút alaptalan elveket, hogy majd a gyerek választ magának. Nem választ. Választhat pártot, választhat politikai irányt. Anyanyelvet már nem választhat például. De nem választhatja meg azt, hogy élni akar. Nem kérdeztétek meg, hogy akarsz-e élni, kisfiam. Hát a keresztség az életadás, és ez az életet növeli bennünk az oltári szentség. Úgy kell élnünk, testvérek, hogy nekünk örök életünk van. Ha ezt nem hiszi valaki, akkor hiába jár templomba. Semmi, nulla, folklór. Ez az, amit el fog söpörni a kezdődő csendes keresztény üldözés. Krisztushoz az tartozik, aki hisz benne és örök élete van, és mit mond, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Ki? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Hát ahol Jézus jelen van, ott van az Atya és a Szentlélek. Testvérek, de lehet, hogy az oltári szentségről szóló tanítás nem hat meg bennünket annyira, mint a szentek élete. A minisztráns gyerektől, a kis római Tarzíciusztól kezdve, akit agyonvertek a barátai, vagy pontosabban a társai, mert ő vitte az oltári szentséget, amit a paptól kapott a börtönbe levő keresztényeknek. Egészen a legújabb korig egy Noel nevű Anzsi plebános, aki hatékonyan működött 20 éven keresztül, és az a híres fölvilágosodás, dehogy fölvilágosodás, elsötétülés, minden rossz onnan jön. Most olvastam egy kimutatást. Egyenlőség, testvériség, szabadság nem igaz. Materialista felfogás. Emésztőgépnek tekintett bennünket a francia forradalom, és rasszista volt. Nehogy dicsekedj vele. És a terror ügynökei elkapják ezt a papot 1794. február 4-én. Egyike volt azoknak a papoknak, akik megtagadták az esküt a forradalom alkotmányára, ami az államot az egyház fölé helyezte. Figyeljétek meg, eljön az idő, hogy európai alkotmányt az egyház fölé akarják helyezni. Tehát, hogy a katolikus kórházba is köteles majd az az orvos eutanáziát végezni, meg abortuszt, nem köteles. Az állam nincs fölötte Krisztus egyházának. Mert Krisztus egyháza az emberiségnek az összegyűjtője. Az emberiség fölött pedig nincs az állam. Testvérek, éppen miséhez öltözködött ez az atya, amikor letartóztatták, miseruhába vezették el, 12 nap múlva vitték a vesztőhelyre, még mindig miseruhába volt, és a giotin felé, ahol levagdalták az apácák és a szerzetesek fejét, mert ugye ki kell írtani ezt az aberrál társaságot, meg az ancien rezsin híveit, és akkor egy újfajta nemesített emberséget kell létrehozni, ismerős. Viszik a giotin felé, és mit mond? Introibadal táredei adem filetifikát juventutem mea. A régi mise kezdését, amelyet a papa lépcsőnél mondott el, bemegyek az Isten oltárá, az Istenhez, aki megörvendeztet ifjúságomat. De testvérek, nem csak a szenteknek a vágyódása a mise után. Voltaire, aki egész életében üres játékot űzött az igazsággal, papírt, könyörgött, haldokolva, ezt miért nem írják meg? Kiabált, hogy hozzatok papot, de fölvilágosodott barátai tettek róla, hogy a kérését ne teljesítsék. Hogyan ragaszkodunk mi az eukarisztikus Jézushoz? Kicsoda nekünk Krisztus az oltári szentségben? Gondoskodunk-e súlyos betegeinkről, hogy megáldozzanak? Vagy többre tartjuk ezt a mulandó életet, mint az eljövendő örök életet? Gondoskodunk-e haldokló szeretteinknek az lelkéről? És ha meghaltak, mondatunk-e szent misét? Ott égnek a lángokban. Nem tűz az, annál forróbb a méltatlanságukban. Egy mise millió embert kiszabadít, és azok hálásak lesznek neked. Hol van a katolikus híveknek ez a hite? Veszel koszorú tízezrekért, mit ér az? Meg azok az díszes rohadt temetések, meg az ünnepi beszédek, és közben hallhatja, hogy miket mondanak, és ott zokog, hogy hazudtok, nem adtátok nekem az életet, és most sem mondattok értem misét. Testvéreim, ha valaki az eukarisztia szintjén él, a mise szintjén, akkor evangélium erő. Az Jézus megígérte, hogy az egyházon a pokol kapui nem vesznek erőt. Ezen a ponton felületesebb szinten erőt vesznek. Az egyház politikában, ahol nem mindig vagyunk tiszták. A kis egyházi manipulációinkban minden, azok össze fognak omlani. De a szentmisénk soha. Ez az a pont, ahol a pokol kapui nem vesznek erőt rajta, mert Krisztuson nem vesz erőt az a pokol, amelyet ő legyőzött. Amen.